Nem lehet képeslapot küldeni Kijevből a Krímbe. Egy haldokló óceániai szigetállam lázadt fel Putyin ellen. Letartóztatási parancs a korábbi ukrán belbiztonsági főnök ellen. Kontingens különkiadás 2014. április 15-én kedden a CRFM 98-on, a mikrofonnál Tóth Mónika. Az ukrán posta pénteken bejelentette, hogy se nem fogad, se nem továbbít leveleket az oroszok által megszállt Krím félszigetre. Ukripocsta közben kérte a többi nemzeti postáját is, hogy ők is járjanak el hasonlóan. Egy haldokló óceániai szigetállam lázadt fel Putyin ellen. Oroszország onnan kapott pofont, ahonnan nem várta volna. Tuvalu a világ negyedik legkisebb állama, és lassan el fogja lepni a csendes óceán. Az oroszok eddig dollármilliókat öltek bele. Erre ez a 10 000 lakosságú szigetcsoport Vanuatu példáját követve kihátrált mögülük. A közeli Nauru a világ legkövérebb országa is követheti őket, mondja a Reuters, és eddig tartottak az ukrán eseményekkel kapcsolatos, kicsit felületes, kicsit vidám hangulatra alkotadó hírek. Innentől kezdve pedig nézzünk részletesen olyan tényeket, amiket az elmúlt 2-3 napban lehetett hallani Ukrajnával kapcsolatban. Az ukrán rendőrség parancsot kapott a biztonsági szolgálat az SBU volt főnökének, Alekszandr Jakimenkónak a letartóztatására. A Union hírügynökség szerint ezt Valentin Nalivajchenko, az SBU jelenlegi vezetője közölte péntek este egy kijevi tévével. Jakimenkónak jelentkeznie kell kihallgatásra, a biztonsági szolgálat pedig előállíthatja, bekísérheti őt a bíróságra és letartóztathatja. Nyugtatja a donyecieket az ukrán kormányfő. Az orosz továbbra is hivatalos nyelv lesz Kelet-Ukrajnában, ígérte meg Rinat Akhmetov, a leggazdagabb ukrán oligarcha is békélteti továbbra is a donyeci oroszokat. Illetve Kelet-Ukrajna nem lehet már messze az orosz invázió. A kijevi hatalomátvétel során elküldött belbiztonsági szervezet, a Berkut tagjai is kiveszik a részüket a donyecki akciókból, sorra foglalják el a kormányzati és belügyi intézményeket a 4,7 milliós keleti tartományban. Az állatos fegyveresek oroszul beszélnek, és a függetlenségről tartanának népszavazást. Ugyanúgy alakulnak az események, mint a Krímben. Zárom le ezzel a szubjektív mondattal azt a beszámolót, amivel elkezdjük a 2014. április 15-i különkiadását a kontingensnek. Természetesen Ukrajnával folytatjuk az eseményeket, mondom ezt a velem szemben ülő a stúdióban nálunk vendégeskedő dr. Cseri Ferencnek. Jó napot kívánok!
Kedves csokorom, jó napot kívánok!
Nemzetbiztonsági hivatalnál dolgozott szakmai csoport vagy csoportvezetőként, illetve a hírszerzésnél szerzett tapasztalatot, mondjam igen, ezt így. Pár mondatban azért avassuk be a hallgatókat, hogy hogyan érkezett el a szakmai fejlődésében oda, hogy most nemzetbiztonsági szakértőként tud velünk lenni.
Hát igen, ez egy régi történet. Ha valaki a hajam színére ránéz, az már ebből következtethet erre a metódusra. Több évtizedet dolgoztam a Magyar Nemzetbiztonsági Szolgálatoknál. A hírszerzésnél kezdtem a munkámat 1978-ban,
utána a nemzetbiztonsági... Milyen tapasztalatokat szerzett? Azt jelenti, hogy operatív, illetve terep tapasztalatok, ez fontos lehet a mi munkánk szempontjából.
Természetesen. Először ugye a gyakorlat elméleti képzéssel kezdődik a hírszerző tisztek felkészítése, kiképzése. Egy 2 éves elméleti felkészítésen, nyelvi és szakmai kiképzésen mentünk keresztül. Utána kezdődött el a központban a gyakorlati munka, amikor elkezdtük a szakmai alapokat a gyakorlatban megtanulni, megvalósítani. Néhány év tanuló munka után kezdődhet meg az önálló szakmai tevékenység végzése egy ilyen szolgálatnál. Utána kezdődik az önálló hírszerző munka, amely mindig idézőjelben téve önálló, természetesen ez egy szoros irányítás alatt folyik. Itt töltöttem el közel egy évtizedet, utána a Nemzetbiztonsági Hivatalba kerültem különböző vezető beosztásokba, területi és központi szervezeteknek voltam a vezetője. Egészen addig, amíg az itt lévő munkám be nem fejeződött, utána a polgári biztonsági szférában kezdtem el dolgozni, bankbiztonsági kérdésekkel foglalkoztam néhány évig.
Biztonsági szakértőként is dolgozott, így van?
Igen, így van. Így van. Jelen pillanatban is egy nagy szervezet vezetőjének vagyok a biztonsági tanácsadója, szakértője. biztonsági rendszerek szervezésével, tervezésével, ellenőrzésével, irányításával foglalkozom jelenleg is.
Köszönöm. Visszatérünk azonban a terep tapasztalatokhoz, azt hiszem inkább az operatív tapasztalatait fogjuk most elővenni, illetve hát a terepeseményeket. Először is tegye meg nekem azt a szívességet, hogy tegyünk úgy, minthogyha lenne időnk arra, hogy alaposan átgondoljuk, hogy mi történik Ukrajnában, hogy ez miért fontos a magyaroknak. Kezdjük a nagyon az elején. Amióta az ukrán események eszkalálódnak, azóta az önök szakmája, illetve a biztonságpolitika előtérbe helyezkedett. Állampolgári szempontból, civil szempontból hihetetlenül sok fogalom röpköd úgy a fejünk felett, amivel nem is tudunk mit kezdeni. Gondolok itt arra, hogy mi a különbség egy parancs megtagadás és mondjuk a dezertáció között. Mi a különbség egy agresszív vagy ellenséges viselkedés két állam között, illetve egy annektálás között. Tegyük meg, hogy ezeket az alapfogalmakat nézzük át abból a szempontból, hogy csak az események szempontjából, amik mondjuk Ukrajna esetében történt. Kezdjük el azzal, hogy például hogyan csaphat át egy tüntetés, egy tiltakozás, egy civil tiltakozás, gondolok itt az Euromajdanra vagy az Avtomajdanra, hogyan csaphat át egy polgári ellenállás mondjuk Julia Timoshenko esetében a börtönből, hogyan csaphat át egy polgárháborúba, és ez most már kérdés, igen, hogy milyen kategóriát használjunk erre.
Igen. Hát a mi szakmánk ugye akkor kerül mindig előtérbe, amikor valamilyen konfliktus helyzet adódik a világban. Egyébként a nemzetbiztonsági szolgálatok, mi szeretjük ezt így nevezni, és nem titkosszolgálatoknak nevezzük, a nemzetbiztonsági szolgálatok a háttérben dolgoznak, észrevétlenül, akkor végzi jól a munkáját, ha nem látják, nem hallják, és mégis teszi a dolgát, amire hivatott. Ugye ilyen esetekben, mint például Ukrajna, előtérbe kerül ez a tevékenység. Miért? Ugye azok az eszközök és azok a módszerek, amelyekkel itt találkozunk, azok megelőznek egy ilyen konfliktust. Tehát van egy polgári engedetlenség, mikor valaki nem ért egyet egy országban valamivel, kimegy az utcára tüntetni, békésen szeretné elmondani a véleményét, kinyilvánítani.
Ne haragudjon, nagyon magas labdát kaptam öntől.
Igen.
Sejthető volt nemzetbiztonsági szempontból, készülhető volt ez a helyzet, hiszen egy szomszéd államról van szó.
Igen, igen, igen. Ez tervezett volt, nagyon úgy néz ki. Egy polgári engedetlenségi mozgalmat meglovagolva, hogy közhasznú kifejezést használjak, fordult át ez a történet erőszakos cselekményekbe.
Mennyire köszönhető a folyamatnak ez a megváltozása mondjuk a szélsőséges csoportoknak, aki Ukrajna Kijev esetében azért elég rendesen az utcai konfliktusoknak a hordozója volt?
Hát igen, miattuk mérgesedett el nagy valószínűséggel ez a történet. Ők kaptak a kezükben olyan eszközt, olyan biztatást valahonnan, hogy ezt megmerjék tenni.
Egy rövid szünetet tartunk, kizárólag azért, hogy aztán utána menjünk tovább a konkrét eseményekkel. Nem válaszolt még a kérdésemre, azzal kezdjük majd, jó? Tehát néhány alapfogalmat tisztázzunk, igen, ez nagyon fontos, hiszen Ukrajna és Oroszország esetében elengedhetetlenül fontos tisztáznunk azt, hogy most akkor ez annexió, megszállás, aztán még vegyük bele egyébként ebbe a tisztázandó körbe azt, hogy mit hívunk terrorcselekményeknek. Ezeket a részeket nézzük meg majd egy zeneszünet után. Egy olyan Brian Christopherson fogunk hallani, akinek a fiú testvére, a férfi testvére, az öccse az iraki háborúban veszítette el a lábát, és akkor, amikor egy ilyen tehetős amerikai zenész srác szembesül az életnek ilyen fordulatával, akkor valahogy zeneileg is az életében egy fordulat következik be, úgyhogy most Brian Christopherson következik. We'll be right back.
Tetszett.
Egyedi kulináris... Nem egyedi kulináris kommandó, hanem kontingens. Fókuszban az Ukrajna, a stúdió vendége pedig dr. Cseri Ferenc, akinek most csak annyit mondok, jó, hogy nemzetbiztonsági szakértő. Ott tartottunk, mielőtt elmentünk volna a Blink Christophersont meghallgatni, hogy néhány alapfogalmat tisztázzunk. Először is mondjuk így, hogy kronológiai évbe próbáljuk meg tisztázni, tehát hogy hogyan... Tekinthetünk-e úgy a múlt év novembere óta fokozatosan elharapozó ukrán eseményekre, hogy polgárháború?
Hát sajnos hordozza a jegyeit magában. Erőszakos cselekményekre kerül a sor, fegyverhasználatra kerül a sor. Fegyveres erők egymással szembeni tevékenységére kerül a sor. Ezt már polgárháborúnak lehet. Még ha nem a teljes országra terjed is ki, hanem részenként, szakaszonként bonyolódik a helyzet, ezt sajnos annak kell tekinteni.
Akkor csak az alapfogalmak tisztázása véget mondom. Mit tekinthetünk terrorcselekménynek?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye úgy tetődik fel a kérdés, hogy ki a terrorista? Az én terroristám, vagy az ön terroristája az én szabadságharcosom, és fordítva. Tehát mindig ugye abból a szempontból vizsgáljuk, honnan jön, ki küldi, és mit csinál.
Rendben, tehát van egy eszmei összetevője.
Van egy eszmei összetevője, így van. Tehát van egy emóciós indítatása, és ennek az érdekében használ olyan eszközöket, amelyek az élet kioltására, vagy anyagi javak megsemmisítésére irányulnak.
Vagy teremt olyan helyzetet, aminek ez lesz a végeredménye.
Vagy teremt olyan helyzetet, amelyben ezt létre lehet hozni.
Jó. Nézzük meg még azt a részét az eseményeknek, hogy polgárháborús jellegű események Ukrajnán belül. Na de hát ezen kívül a krími félsziget megszállása, annektálása, azért egy pár mondatban ezt is nézzük meg, az magában hordozza egy esetleges háború lehetőségét.
Így van, tehát annektálni, bekebelezni egy területet katonai megszállás után. Hát ugye gyakorlatilag ez történt.
Amikor azt jelenti, hogy a katonai megszállás nyilván akkor ez egy fegyveres erőszak,
fegyveres erőszak.
Még hogyha nem is kerül sor feltétlenül.
Így van, de Krímben volt egy speciális helyzet, mert ott reguláris alakulatok állomása.
És akkor az annexió ez annyiban másabb, mint mondjuk az annexió annyiban másabb, hogy gazdaságilag és irányítás technikában is már átveszik az uralmat?
Így van, hát abba a területbe integrálják be, ahonnan a megszállás érkezik, gyakorlatilag közigazgatási szempontból, politikai, gazdasági irányítási szempontból ahhoz a területhez csatolják.
Jó, akkor azt szeretném, hogy megmondja nekem egyenesen face-to-face, hogy beszámoltunk arról, hogy a Krími félszigetet annektálta Oroszország?
Igen.
Mi történik most Kelet-Ukrajnában?
Hát egy hasonló metódus érvényesülni látszik, de itt ugye más a helyzet. Itt mások az etnikai összetételek, mint a Krím-félszigetben volt, mert kisebb az oroszok részaránya, mint a Krímben. A legutolsó népszámlási adatok szerint 38% körül volt az oroszok aránya, és 56% közül az ukránok aránya, még akkor is, hogyha 75% a lakosságnak orosz anyanyelvűnek vallotta magát. Tehát itt az etnikai összetétel más, mint a Krímben. Tehát nem valószínű, hogy ez a metódus itt ugyanúgy érvényesíthető, mint a Krímben. Ráadásul, hogy itt nem állomásozik egy reguláris katonai erő, mint a Krímben, tehát itt át kell lépni az államhatárt, és el kell foglalni, ha erre kerül a sor ezt az országrészt.
Tekintettel arra, hogy mindjárt a vonalban van velünk dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, ezt az évet egy kicsit utána fogjuk folytatni. Őtőle pedig azt fogjuk megkérdezni pillanatokon belül, hogy mik azok a legújabb hírek, vagy legújabb események, amit mondjuk így, hogy ma reggeltől fölfelé számottevően. Azért nagyon fontos a számomra, amiről most önnel beszélek, vagy beszélgetek, mert egyrészt hallgatóként, nézőként és civilként hihetetlenül fontos számunkra az, hogy pontosan tudjam, hogy mi történik tőlem pár száz kilométerre, hogy az életemre ez milyen hatással lehet. Úgyhogy ezt az évet mindjárt folytatjuk, azonban most köszöntöm dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakembert. Jó napot kívánok!
Kezdjük csokolom, egyet kérek, picit hangosan, mert szinte semmi.
Rendben, megpróbálom. A stúdió vendégünk dr. Cseri Ferenc, aki nemzetbiztonsági szakértőként van velünk most ebben a külön kiadásban. Hadd kérdezzem meg öntől, hogy mik azok a legújabb egynapos, félnapos olyan történések Ukrajna, illetve Kelet-Ukrajna szempontjából, amik nagyon fontosak a további elemzésünk szempontból.
Az egyik az, hogy elkezdődött az ukrán rendőrség és a hadsereg mozgósítása. A másik az, hogy Lavrov elment soron kívül Pekingbe, hogy előkészítse részint Putyin útját, részint, ami legalább ilyen fontos, hogy tárgyaljon Ukrajnáról a kínai vezetéssel. Az ukrán helyzetben teljesen új, hogy a konfrontáció folytatódik, mindkét fél verbális háború folytat a másikkal szemben, és elkezdődött a fegyverek használata. Ez azt jelenti, hogy tetszik vagy nem tetszik, visszaállt a hidegháború. Csütörtökön lesz a következő fontos elem, amikor négy hatalmi tárgyalás lesz Genfben, az USA, az Európai Unió, Ukrajna és Oroszország részvételével, ahol mind a négy fél más koncepcióval áll elő. Az ukrán stratégiai cél Krím visszaszerzése, ez lehetetlen. Az amerikai stratégiai cél újabb szankciók elfogadtatása Európával, Oroszországgal szembe. Az európai cél amennyire lehet ebből kijönni, orosz cél pedig továbbra is egy rendkívül gyenge állapotba tartani az ukrán vezetést és Ukrajnát, és előkészíteni egy hosszú távon Ukrajna orosz érdek szféra legyen.
Hadd kérdezzem meg öntől, hiszen nagyon egyenes karakán embernek ismerem. Az orosz fél célja, mi szerint a leggyengébb állapotban tartani Ukrajnát. Ennek az lehet a végeredménye, vagy az eredeti szándéka, hogy teljes egészében lenyelni Ukrajnát?
Igen, de a lenyelésnek nem abba az értelmébe, hogy bekebelezni, hanem abba, hogy létre akarják hozni az eurázsiai gazdasági közösséget, és ebbe Ukrajnát be kell vonni orosz vezetéssel. A jelenlegi helyzetben elkezdődött az ukrán nyugati határoknál a fegyverkezés. Az elmúlt órákban a lettek és litvánok a katonai kiadásaikat 0,8%-ról 2%-ra emelik. Romániába sor került a történelem első amerikai román légi hadgyakorlatára, Az Egyesült Államok egy rombolót küldött a Fekete-tengerre, Lengyelországba és Romániába EVEX felderítőgépeket küldtek, tehát máshogy fogalmazva olyan feszültség van a térségben, amely az elmúlt 25 éve ismeretlen volt. Máshogy fogalmazva, a nyugat megpróbálja Oroszországot minél inkább keletre visszaszorítani, az oroszok pedig abból indulnak ki, hogyha mindenkinek lehetősége volt az elmúlt évtizedekben a nemzeti érdekeit szemben a nemzetközi joggal érvényesíteni, lásd Koszovó, lásd amerikai oldalról, Irak, Afganisztán, Panama, és a többi, akkor miért pont az oroszoknak nincs erre lehetőségük? Tehát egy ilyen helyzetben vagyok, ahol a két fél elbeszél egymás mellett. Számomra érdekes volt, hogy mindkét fél szuverenitásról beszél, nemzeti függetlenségről, de ez alatt teljesen mást ért. És az is érdekes volt, hogy amióta a február 21-e óta ez a vezetés van kijedve, először fordult elő az elmúlt órákban, hogy az ukránok mentek ki az utcára Kijevbe, hogy az államfő és belügyminiszter mondjon le, mert ténylegesen mindenre alkalmatlan.
Hadd kérdezzem meg még egy utolsó zárókérdésként, aztán hadd szaladjon jó messzire tőlünk, hogy mennyire lehet elég erős szándéka Putyinnak arra, hogy gazdasági függésben egy ilyen Ukrajna kontra orosz gazdasági szövetséget kössön. Gondolok itt arra, hogy akár neki menne Ukrajnának fegyverrel, lehet-e háborús helyzetre számítani?
A válaszom az, hogy ha Putyin jól számol, már pedig nem ostoba, akkor nem megy be katonailag Ukrajnába, mert ha bemegy, akkor létrehoz saját magával szembe egy európai, amerikai és japán szövetséget. Ha egy kicsit kivár, akkor Ukrajna gazdaságilag az összeomlás szélére került. A széléről idézőjelbe egy lépés a szakadék. Most azt mondta Európa az elmúlt órákban, hogy adunk 1,6 milliárd eurót Ukrajnának, ha az IMF feltételeket teljesíti. Igen, de ha az IMF feltételeket teljesíti, képletesen beledöglik, a nyugdíjakat leviszik a felére. 120-ról 60 euróra, ez az éhhalálhoz sok, a megélhetéshez kevés, a közüzemi díjakat drasztikusan emelik, tehát máshogy fogalmazva az IMF feltételeit rendkívül nehéz teljesíteni, ez általában így szokott lenni, Ukrajna esetében pedig különösen így van.
Megkérdezem akkor még egyszer máshogyan, képes-e Vlagyimir Putyin arra, hogy józan, racionális gazdasági érvek alapján kivárásra játszon, vagy mennyivel fontosabb számára a dominancia bizonyítása, azaz számíthatunk-e fegyveres konfliktusra?
A válaszom az, hogy ma a legjobb tudásom szerint az orosz fegyveres erők nem fognak bemenni Ukrajnába, mert ha bemenne, rendkívül nagy kárt okoznak saját maguknak, de teljesen nyilvánvaló, hogy az ott élő oroszokat támogatják, ugyanúgy támogatják, ahogy a nyugati hírszerzések támogatják az ukrán vezetést. Máshogy fogalmazva, a válság jelenleg az eszkaláció felé megy, azzal együtt, hogy orosz csapatok bemenetele ma több, mint valószínűtlen.
Nagyon köszönöm. Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, visszavárjuk, jöjjön minél előbb haza. Viszont hallásra.
Csóklom, köszönöm szépen.
Terhelt a térség, ezt finoman szólva azt hiszem így mondhatnám. Mielőtt csatlakoznánk dr. Nógrádi Gábor által vázolt eseményekhez, amiket egészen friss mai helyzetvázolására alkalmasak, azért fejezzük be ezt a mi évünket, hogy ne kapkodjunk. Tehát akkor ott jártunk, hogy beszéltünk arról a fajta dologról, hogy egy országon belül milyen konfliktusok, fegyveres konfliktusok történhetnek meg, mik lehetnek a civil mozgások határai, civil és katonai mozgások. Beszéltünk arról, hogy mit tekinthetünk egy ország külföldi agressziójának, különböző lépéseinek. Egyetlen dologról nem beszéltünk még, ez pedig Ukrajna kapcsán nagyon fontos, hogy milyen válasz lehetőségei vannak külföldi államoknak, mondjuk az orosz állammal szemben, értem itt arra, hogy diplomáciailag kifejezze a neheztelését, kifejezze akár eszmeileg egyébként is nyilván, tehát mondjuk jegyzékváltás esetén azért ugye erről van szó, milyen állomásai vannak egy viszony elharapózásának?
Hát igen, ezek az úgynevezett elsődleges lépések, jegyzékek váltása, tiltakozások, különböző...
Ami egyébként jól emlékszem, hogy kimaradt ebből a felvonásból? Vagy csak nem kapott annyira nagy visszhangot,
Nem kapott hogy... annyira visszhangot, így van. Tehát megvoltak ezek a lépések, amelyekről itt az előbb beszélt. itt tudnám, az következne, hogy visszahívják a nagyköveteket. De hát ugye én úgy gondolom, hogy mivel informálódni kell egy konfliktus helyzetéről, az a célszerű, ha a nagykövet minden tovább a helyén marad, az apparátus dolgozik a helyszínen, és segít a konfliktus megoldásában. De hát igen, ez egy kellemetlen.
Nagyon ritkán beszélünk arról, de szerintem akkor önnek a tapasztalatai mondják ezt. Nagyon ritkán beszélünk, hogy egy nagykövet esetén, vagy egy diplomáciai képviselet esetén ezek is fontos szempontok.
Igen, ezek nagyon fontos szempontok. Információval kell ellátni az otthon lévő kormányt. A feladatokat meg kell oldani, amelyeket otthonról kapnak. Informálni kell, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni, és az a helyszínen kell tartózkodni.
Rendben, ahol tartunk most mondjuk az Európai Unió és Oroszország viszonyában, hol tartunk ezekben a lépésekben az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország viszonyában?
Igen, hát itt történtek oda-vissza már különböző lépések. Ugye mindenki kifejezte a maga tiltakozását, a felszólítását, bizonyos tiltólistákat állítottak fel az amerikaiak, hogy bizonyos orosz állampolgárok nem utazhatnak be. Akkor történtek már ugye katonai lépések is, amelyek demonstratív jellegűek voltak, hál' Istennek, még csak bizonyos alakulatok elhelyezése kelet-európai NATO országokban, ahogy a Nógrádi úr az előbb említette, EVEX felderítőgépek megfelelő helyszínre való vezénylése.
Ezek ilyenkor mennyire erőfitoktató lépések?
Egy részben erőfitoktató, a más részben pedig az EVEX-ek belátnak több ezer kilométerre az adott területre, és pontos információval.
Hol tartunk abban a technológiában, aminek a felét, vagy a negyedét, vagy a huszadát lehet meglátni mondjuk a National Geographic-on, vagy ilyen természettudományos csatornokon, vagy mondjuk a 24-ben, mint filmsorozatban. Tehát gondolok itt arra, hogy hol tart a drón technológia, milyen aktualitással lehet belátni csapatmozgásokat például.
Mindent lehet látni. A legapróbb részletekig. Tehát gyakorlatilag nem tud úgy egy csapattest megmozdulni, hogy megfelelő helyről, egy műholddal ne lehessen lefényképezni, nyomon követni, és még meglehetősen pontos számadatokkal is lehet szolgálni ehhez.
Ezeknek a működési elve mondjuk így, hogy hullámtechnológia elven működik, ez most csak azért, hogy mennyire lehet zavarni, vagy sem, vagy már teljesen szoftverikus.
Ezt nem lehet zavarni. Hát gondoljunk csak a GPS-el, belülünk az autóba, és elvezérne minket a világ másik oldalára. 70-es évek ő technológiája.
Jól van, menjünk akkor tovább EVEX-ek. Akkor egy kicsit nézzünk bele abba a hihetetlen töménycsomagba, amit dr. Nógrádi Györgytől hallottunk. Az egyik nagyon fontos, látom, hogy ön is jegyzetelt, ahonnan elindult Nógrádi György, hogy újra hidegháborús helyzet van. Ez egyrészt gondolom a 30-on felüli emberek számára hihetetlen gyomorideget okoz. Tehát nyeljünk egyet. Jó pár héten, hónappal ezelőtt akkor, amikor Tálas doktorral, illetve dr. Németh Józseffel beszélgettünk erről a témáról, akkor még nagyon óvatoskodva próbáltuk meg elkerülni ezt a jelzőt. De akkor én most tovább megyek egyel. Mi lehet ez a szituáció, és most provizórikusan beszélünk, amitől a hidegháború háborúvá változik. Mit tud tenni Oroszország, amitől mégiscsak azt mondja egy NATO, vagy az Európai Unió, hogy eddig és nem tovább?
Hát én úgy gondolom, hogy az EU, a NATO és az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne következzen be.
Nem lehet, hogy ugyanaz az ereje ennek a szituációnak, mint ami a gyengéje?
De igen. Ez egy nagyon jó megfogalmazás. Ugyanis mi válthat ki egy ilyen konfliktust? Az a hadsereg, amelyik az ukrán határon van, betódul Ukrajnába, és tudom, 3 nap alatt Kijevben van. Tegyük fel, mert ugye ott állnak készen, állik felfegyverkezve, mindenféle.
Mert az ukrán csapattesteknek 70-80-90%-a nincs, vagy már orosz.
Vagy használhatatlan.
Igen.
Sokkal kisebb a létszáma az ukrán hadseregnek, egy kb. 150 fős hadseregről beszélünk, amelynek a nagy része mozgásképtelen. 1. 2. Nagy része orosz. 3. Olyan előkészítés után történik egy ilyen csapatmozdulat, amikor a katonai hírszerzés, az orosz GRU megfelelő pozíciókat létesített már az ukrán hadseregben, és mindenféle információval rendelkezik arról, hogy mi hol van, hová kell menni, mit tenni és milyen erővel. Tehát gyakorlatilag ez egy felkészült előkészített tevékenység, amire gyakorlatilag bármikor sor kerülhet. de abban bízunk, hogy lesz olyan önkorlátozó ereje az orosz vezérnek, hogy az nem fogja megtenni.
Most akkor újra megkérdezem öntől még Karakánokból. Mi lehet az a mozdulata az orosz államnak, amire azt lehet mondani, hogy ideig és ne tovább?
Hát, ha valamilyen támadás éri az orosz csapatokat.
Zene.
Not for the present, nor for the future. All I know is that I am here. Don't know for how long. I love the way you live so intensely. Enjoy every minute of life. With space to swing your arms around, laughing loudly. Unlike me, unlike me. Do you think I'm strange? Unlike you, unlike you. I am not pretending. There's no time. There's no time. There's no time. Time doesn't really exist. The past, the present, and the future are all side by side, hand in hand. You move and change, and you go nowhere. Everything stays the same. You stay. Makes me nervous. This room, it keeps a constant tone while I'm on a roller coaster. Unlike me, unlike me. Do you think I'm strange? Unlike you.
Telefonom volt.
Itt van, itt vagyunk dr. Cseri Ferenccel, nemzetbiztonsági szakértővel a kontingens különkiadásában, amelynek fókuszában Ukrajna áll. És akkor lassan, döccögve, de megérkeztünk a napi eseményekhez már dr. Nógrádi Györggyel. Egy nagyon fontos pontja az eseményeknek az, hogy, és akkor most átadom önnek a szót, ma déli vagy 11 órás délelőtti hírek.
Igen, friss hír, hogy ukrán harckocsik elindultak Szlavjanszk felé, hogy felszabadítsák azokat az objektumokat, amelyeket az úgynevezett népi felkelők foglaltak el. Ugye szó van itt különböző tanácsokról, ők így nevezik.
Na várjunk. Tehát orosz tankok indultak el.
Ukrán tankok.
Igen, azért mondom.
Nagyon
igen.
Fontos.
Miért pont szlovenszki?
Szlovjanszk felé. Hát ott voltak olyan kiemelt események, amelyek elsődlegesen beavatkozást igényelnek.
Jó, tehát ukrán tankok indulnak el. Ez egy fordulatként azért kezelhető,
igen,
így van?
Így van.
Viszont egyrészt azt kell mondanom, hogy ne haragudjon, tehát én most nem szakértőként ülök itt, hogy azt mondom, hogy na végre. De ugyanakkor viszont nő vagyok, és van egy fiam, és azt mondom, hogy most akkor a hideg, tehát most van az a pillanat, amikor a hidegháború ugye elcsaphat.
Igen.
Háborúba.
Igen.
Úgyhogy nézzük meg egy kicsit azt a helyzetet, hogy, és akkor újra felteszem önnek ezt a kérdést, amire nagyon finoman és diplomatikusan válaszolt, hogy akkor van igazán háborús konfliktus helyzetünk, állhat elő, hogyha az oroszokat provokáció éri. Milyen jellegű lehet ez a provokáció?
Ha megtámadják őket.
És most ez?
Ennek sajnos ilyen hevenyészet veszélye áll föl jelen pillanatban, mert mi van Ukrajnában jelenleg? Vannak úgynevezett szabad csapatok, amelyek innen-onnan, amonnan különböző rendőrségek elfoglalásából szereztek kézi fegyvereket és lőszereket maguknak. Illetve volt egy ultimátum.
Ezeket tekinthetjük mondjuk szekuláris csoportoknak? Miknek tekintsük őket?
Hát igen, ezek olyan félig szervezett, de ötletszerűen dolgozó jelen pillanatban, de látszik bizonyos szervezettség a háttérben.
Akkor, amikor elindultak a tüntetések Euromajdan, Aftomajdan, ugye akkor egy nagyon erős tényező volt, hogy a szélső jobboldali csoportok cselekményei mozítottak elő bizonyos folyamatokat.
Igen.
A mostani csoportok esetében én úgy ítélem meg, de segítsen nekem ebben, számíthatunk arra, hogy ezek előbb-utóbb, de még nincsenek ott, így van? Tehát még nem.
Igen, tehát ez egy kicsit más, mint a korábbi helyzet. Ez már nem olyan kiterjedt, nem olyan hatékony.
Ne haragudjon, hogy ezt mondom, és nem olyan hőbörgő.
És nem olyan hőbörgő, igen. Így van. Itt már a lángja kisebb ennek a történetnek. Meg itt ugye azért más a helyzet, mert itt külföldi katonai erő csak akkor avatkozhat be, ha átlép egy ország határt. Ugye az már agressziónak minősül.
Jaj, most... Tudja, hogyha este 10 után lennénk, mondjuk a Kerron étteremben, és 2 napot nem aludtunk volna, akkor én ezen most nevetnék.
Hát, pedig ez sajnos...
Megpróbáljuk a fair play és a katonai etikett fogalmait alkalmazni egy ilyen helyzetre,
nem
miközben...
Lehet. Nem lehet természetesen... Különösen akkor nem lehet, amikor nem reguláris és reguláris erők állnak egymással szemben.
Mit értünk reguláris erők alatt?
Reguláris katonai erő alatt egy hadsereget értünk.
Igen, amelynek formálisan is vannak vezetői,
amelynek formálisan vezetői, fegyverei,
igen,
egyenruhája is szervezete van. Amelyik irányítottan, szervezetten és fegyelmezetten működik.
Ehhez képest mondjuk, hogyha szekuláris csoportokról beszélünk, akkor ők mennyiben másabbak?
Hát ugye az egy valamilyen szempont alapján verbuválódott, lehet adhok is, lehet irányított is, de mindenféleképpen
szervezetlenebb
sokkal, az irányítottságok kevésbé centrális parancs elvű, mint egy reguláris hadseregi.
Viszont mobilabb tud lenni,
de ennek következő a mozgása, a tevékenysége, a kimenetele kiszámíthatatlanabb sokkal.
Ezzel kapcsolatban egyébként akkor nem sokára felvesszük a fonalat, egy külső szakértőt megszólítunk, Kis László biztonsági szakértőt, hiszen ő egészen pontosan fog tudni arról beszélni, hogy mondjuk a terepmunka esetében szervezett katonai reguláris egységek hogyan tudnak mozogni, dolgozni? Ez az egyik kérdés. Ehhez képest mondjuk a helyi vagy szekuláris erők hogyan tudnak dolgozni. Egy valamiről nem beszéltünk még egyébként, hogy az elmúlt egy hét eseményeiben bajon mekkora szerepet játszanak a szeparatisták, úgyhogy pillanatokon belül, hogyha majd kis leszóval beszélünk, akkor utána visszatérünk még erre a kérdésre, hogy a szeparatisták, nacionalista erők és ezek a folyamatok hogyan módosítják az amúgy sem túl megnyugtató helyzetet. Jó napot kívánok, és László biztonsági szakértő a vonalban, üdvözlöm.
Jó napot kívánok, és itt vagyok.
Bemutatom önnek, ha esetleg így nem találkoztak még virtuálisan, dr. Cseri Ferenc van itt most velem a stúdióban, nemzetbiztonsági szakértő. Nem tudom, mennyit hallott az elmúlt időszakból, a kontingens időszakból, a megbeszélésünk során éppen oda jutottunk, hogy próbáljuk felvázolni Ukrajnában, Kelet-Ukrajnában azokat a csapatmozgásokat, amiket mondjuk reguláris szinten, katonai szinten irányítottnak tekintendünk, illetve hogy mondjuk szekulális csapatok, csoportok esetén milyen mozgások vannak. Hadd kérdezzem meg öntől konkrétan, hiszen tereptapasztalata van az ilyen jellegű dolgokban. Melyik tekintendő erősebbnek, gyorsabbnak, melyik tekintendő Kelet-Ukrajna esetében sikeresebb formának? Tehát a reguláris vagy szekuláris erők?
Erre én nem tudok válaszolni most Ukrajnában, illetve nagyon specifikus a helyzet, mert igazából sok helyen, mint a fogalmakat tegyük helyre, mint terrorcselekmény jellemezték, és ezzel is fogadható ugye a hatalom szempontjából az elfoglalt rendőrségi épületeket. Azért nagyon érdekes, mert ugye terrorcselekményeknél ott mindig van egy követelés, tehát jó működő hatalomnál, hogy teljesen pontosan megvan a forgatókönyv ezekre a helyzetekre, illetve ugye ez a belügyminisztérium alakulatoknak kellene, hogy megoldást találjanak. Most ugye jelenlegi helyzetben követelések viszonylag kevés, tehát abszolút itt az a veszély áll fönn, hogy polgárháborús helyzetbe sodródhat Ukrajna, mert hogy tapasztaljuk is, ez katonai megoldást igényel, hogy ezeket az elfoglalt területeket úgymond visszaszerezzék Ukrajna felhatósága alá.
Civilként, vagy esetleg olyan katonaként, vagy dezertőrként jelen lenni a térségben, akinek éppen most fogalma sincs, hogy mit tegyen, hova szaladjon, hogyan kell léteznie egy ilyen megváltozott körülmények között, hogyan lehet túlélni most Kelet-Ukrajnában?
Ez egy nagyon jó kérdés, tehát ilyen esetben, ami javasolható ez a túlélés, nem van a különböző képzéseknél is, amikor túlélést tanítanak, nem pedig az, hogy hogyan legyünk hősök. A lényeg ilyenkor abszolút folyamatos információszerzés, tehát legnagyobb értéke mindig az információnak van. Itt próbálni kell ugye itt dolgozni, ugyanúgy élni, mint eddig, de az információkat megfelelően kell kezelni. Tehát ezeken a helyeken, ahol katonai mozgostások vannak, egyértelmű, hogy el kell fogadni azokat a jelzéseket, feladatokat, amit a hadsereg ad ilyenkor. Együtt kell működni, tehát az az alapvető dolog, illetve napi információba venni, fölkészülni rá, tehát tudatosan kell az életvitelt folytatni, tehát esetleg betárazni családi programokat, úgy tervezni, hogy a túlélésre berendez.
Mit jelent, akkor menjünk egy kicsit egyelmélyebbre. Egyáltalán nem veszélyesen mozogni, bármilyen szinten említette a családi programokat. Hol tartunk Kelet-Ukrajna helyzetében a félelemben egyrészt, másrészt pedig, hogy hogyan viselkedhetünk okosan?
Nehéz ilyen messziről kitalálni, de az biztos, hogy ugye itt a biztonsággal kapcsolatos dolog szoktam említeni mindig az érzet. Tehát amikor mi biztonsági szakértőként bármilyen munkát tervez az ember, akkor ugye itt az érzetet próbálja tompítani, tehát anyagilag annyit ül bele az ember, hogy jól érezze magát, meg legyen a komfort érzete, biztonsági. Ilyen esetekben gondolok én arra, hogy ha tervezni kell előre, tehát egy normál helyzetben működő országban, hogyha A-ból el akarunk B pontba menni, akkor kevés információ, sőt lehet azonnal autóból ülünk és megyünk. Itt nyilván kell tervezni kell, ha hosszabb megálláson, útlezárások, egyebek, tehát mind a mozgást, mind pedig az iskolába járásnál, ott a környezőben, makró környezetben, mind tervezni kell arra egy esetlegesen, hogy egy hosszabb várakozás van, tehát nem elsősorban az a félelem, hogy bajunk esett, de arra igen, hogy várakozni kell, hogy a készletek akadozhatnak élelmiszerből, vízellátások, energiaellátástól kezdve bármi lehet, hogyha a probléma adódik. Tehát erre mindenféleképpen fel kell készülni egyfajta alapháborús helyzetre.
Biztonsági szakértőként a szakmájából adódó tapasztalatok alapján kérdezem most ezt öntől, hogy van-e hatással a magyar biztonságérzetre az, ami Ukrajnában történik?
Annyiból igen, hogy közel van hozzánk, eseményeket folyamatosan figyeljük, de azt tudom mondani, hogy ez lokálisan kell, hogy kezeljék, tehát itt a világ arra törekszik összefoglalva, hogy ott határon belül tartsa nyilván a konfliktus, és ez közös érdek, tehát se Oroszországnak, se pedig az európainak nem érdeke, határon kívül menjen, erre odafigyelnek. Itt, amik problémák lehetnek, és voltak is, az pont a képzésből adódik, hogy ott helyileg, ha nincsenek kiképezve emberkék, akkor itt a megoldásnál, itt a realizálásoknál, itt a visszafoglásoknál az elhúzódhat, vagy amikor már megoldásra, nem megegyezésre, nem képzett ember elindítható olyan szituációkat, ami miatt ez elfajulhat, és nagyobb tűzhat keveredik belőle, mint ahogy számítottak rá. De ez mind, jelzem, ez lokális lesz valószínűleg, csak ott ugye itt az értelem a kérdés, hogy mennyi veszteséggel jár egy ilyen hadművele.
Abban a pillanatban, amikor helyileg történik valami, és egy ilyen helyi villongás megtörténhet ebben a térségben, ki az, aki rendet tud, mer lehet teremteni? Kinek van most jogköre, hatóköre arra, hogy rendet tegyen?
Ez az a dolog, amit pontosan nem látunk, tehát azt, hogy a rendőrség feladatkorén már túl nőtt, tehát a rendőrség is ott ismerszik meg, hogy megfelelő felszerelése, megfelelő képességgel rendet tud tartani, de ez nem ilyen helyzetekre vonatkozik. Tehát itt, amikor a szervezettségre vonatkozóan annyit lehet látni, hogy nagyon rövid időn belül el lettek foglalva úgy ezek az objektumok.
Így van, közigazgatási, ez nagyon fontos, illetve a rendőrőrsök, ezek azt hiszem egyébként szimbolikusan is nagyon fontos pontok.
Viszont magának a megtartása az, hogy milyen képességgel bírnak, tehát itt hol a határ, úgymond kik az, akik, meg én nem is láttam olyan felvételeket pontosan, milyen fegyverzettel rendelkeznek, ettől kezdve maga a képzettség viszont ugye az nem nyomon követhető. De az tényleg való, hogy ez rendőri műveletekkel rendfenntartás, ez már túlnőtt azon. Tehát nem véletlenül vannak, hogy katonai jelleget tudják megoldani, tehát a viszonylagos rendet, nagy létszám kell hozzá. Tehát egy ilyen zűrzavaros helyzetben ahhoz, hogy ellenőrizni tudják mind a le kell foglalni a stratégiai fontos területeket, útvonalakat, és ezt ellenőrizni kell, kijárási tilalomtól kezdve egyebeket kell bevezetni. Tehát ez már ilyen helyzetekben túlnő a rendőrség hatáskörén, és abszolút a hadsereget kell bevetni a létszám miatt, hogy ezt kezelni tudja.
Köszönöm szépen, Kis László biztonsági szakértő volt a kontingens vendége, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hihetetlenül sok kulcsfogalom, hihetetlenül sok feldobott labda. Azt hiszem, egy rövid zeneszünetre elmegyünk, bennmaradt még egy kis telefonvonalunk, igen, és akkor utána folytatjuk azzal, hogy most akkor belül mi történhet.
The city keeps on going. Still looks the same.
kontingens külön kiadása fókuszban Ukrajna, a stúdió vendége dr. Cseri Ferenc, nemzetbiztonsági szakértő. Ott tartottunk a Kis Lászlóval való beszélgetésünk előtt egyébként, hogy úgy tűnik, hogy mintha az ukrán ellenállás, az ukrán visszavágás, minek a gesztusa az, hogy elindulnak az ukrán tankok most? Tehát, hát igen, mi?
Itt hallottuk már az ukrán vezetés részéről, hogy többször ultimátumot adtak, ennyi napot, hogy aki kijön, meg megadja magát, meg leteszi a fegyvert, az elmehet haza, stb. Nem történt semmi az ég adta világon, sőt, újabb cselekmények következtek, újabb rendőrséget foglaltak el, ugye rettentő könnyen a rendőrök megadják magukat, odaadják a fegyvereket, és elviszik.
Egy zárójeles kérdés, ezen eldöntendő lesz, és utána beszélünk erről tovább, hogy azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag, ami Ukrajna, Krími félsziget, Kelet-Ukrajna kapcsán van, az maga a káosz.
Így van.
De ugyanakkor tudja, mit látok néha felvillanni. Itt vannak tudatos döntések.
Igen.
Itt vannak szilánkokban látszik csak, itt vannak tervek.
Igen.
Hogy lehetséges az, hogy spontán csoport megmozdulások közigazgatási egységeket és a rendőrségeket foglalnak el?
Igen.
El tudja azt képzelni, hogy hirtelen felindulásból az összeverődött emberek biztos, hogy nem a rendőrségre mennek belsőnek?
Nem. Nyilvánvaló. Tehát azért a beszélgetésünk elején néhány mondatban utaltam rá, hogy itt egy előkészített tevékenységről van szó. És nagyon fontosnak tartom Putyinnak a személyét.
Vladimir
Putyin, ugye Oroszország jelenlegi elnökéről van szó.
Aki már de aztán már köztársasági elnök is volt meg.
Ő is volt, miniszterelnök is volt meg.
Kerek csokoládé, lyukos csokoládé, szögletes csokoládé.
Aztán kicsit, amíg visszább megyünk, akkor látjuk az ő életútja, hogyan alakul. A KGB-nek volt az elnöke. Korábban pedig aktív hírszerzőtisztként dolgozott a KGB kötelékében, Európa különböző országaiban. Tehát egy nagyon felkészült, nagyon céltudatos, nagyon erős akaratú emberről van szó.
Aki ismeri a terep összes
eszközét. Mindent ismer. Aki mindent ismer, aki tudja, hogy kell információhoz hozzájutni, aki tud információt értékelni és elemezni, vagy tudja, hogy ki kell megcsinálni.
Vagy visszatartani például, vagy visszatartani. Így van, játszani
így van,
vele.
Így van. Tehát hogyan kell olyan helyzetet előidézni, hogy tálcán kínálják fel neki azt a lehetőséget, hogy tessék önni rendet csinálni, mert magunk már mi nem tudunk.
Az zárójelbe zár, megyünk tovább, tehát akkor minek tekintsük ezt a fajta ellenállás megindulását, hogy az ukránok először is milyen ukránok, katonák-e ők, tartoznak-e valami hadsereghez, ki most az a tank?
Igen. Hát igen. Hát ugye a Krímben, amikor elkezdődött ez a válság, olyan egyenruhás katonák jelentek meg, akiknek nem volt állami jelzésük.
Egyetlen egyet tudtunk tőlük, hogy vagy oroszul beszéltek, vagy meglehetős orosz akcentussal.
Igen, na most ugye Ukrajnában nem nagyon feltűnne, ha valaki oroszul beszél. Mert elég sokan beszélnek oroszul. Na most ugye elég tudatos mozdulatokról volt szó, akik tudták, hogy mit csinálnak, fölkészítve jöttek, elmondták ennek, annak, amannak, mit kell csinálni, hova kell menni, honnan lehet fegyvert szerezni, hogyan kell káoszt teremteni.
Tudja, valamit most értettem meg. Heteken, hónapokon keresztül zaklattam szinte a szakértőinket azzal a kérdéssel, hogy hogy lehet, hogy a Krími félszigetet gyakorlatilag úgy szerták meg az orosz hadseregek, hogy semmiféle jelentős ellenállás nem volt tapasztalható. Megkérdeztem, hogy nem lehet, hogy dezertőrök azok, akik csak úgy átállnak, vagy hogy van ez a világban, és most értettem meg.
Ja. Úgyhogy ez egy hazai terep. Tehát egy olyan országról van szó, amely valamikor egy összetartozott, egy szerves egységet alkotott. Ezer szállal kötődik az egyik terület a másikhoz. Hát ugye Ukrajna és Oroszország között még határ sem volt gyakorlatilag.
Nézze, úgy érzem, hogy eléggé partner ehhez a dologhoz. Ukrajna és Oroszország között belépési tilalom volt érvénybe?
Oda ment mindenki,
Ukrajnában nem lehetett oroszul beszélni?
Csak oroszul beszélt.
Ukrajna és Oroszország között nem volt élénk gazdasági kapcsolat?
Csak ezer szállal összekötődő.
Ukrajna és Oroszország között nem volt ezer szállon összekötődő, majdhogy nem azt mondanám, eszmei, de mindenképpen legalábbis térségi összetartozás?
Csak ilyen volt. Ezt nem lehet elszakítani.
Akkor
nem
mi lehet az az irdatlan szándék, amiért mindenképpen fel kellett borítani ezt a helyzetet, és be kellett ezt...
Nézd, ez az ország Ukrajna egyik része úgy döntötte, hogy Európához akar csatlakozni. És az Európai Unióhoz akarja az országot közelíteni.
Tudja, néha azt gondolom, és ne haragudj, hogy megjön a szabába vágok, hogy valójában ennek az egész konfliktusnak a mélyén egy hihetetlen erős, majdnem azt mondanám, hogy birodalmi csatamező van, amit úgy hívunk, hogy Európai Unió, a demokratizmus mögé oda sorolom egyébként az Egyesült Államokat, illetve egy Orosz Föderáció.
Így van. Oroszország ugyan már nem világhatalom, de regionális nagyhatalom. És a saját érdekszférájába nem enged beleszólni senkit.
Mert ha emlékszik, akkor a novemberi őszi események azok valójában onnan indultak, hogy uniós csatlakozás kontra.
Innen indult az egész történet. Innen, ez a kezdet.
Ma már nem beszélünk erről.
Már nem.
Ma már, már eszünkbe se jut.
Ez már eszkalálódott. Gyakorlatilag van egy öngerjesztő folyamat is benne, de én ennek ellen úgy gondolom, hogy ez egy megtervezett folyamat. Konkrétan előkészített, kiszámított, a hatás ellenhatásaival számoló és kiszámított tudatos cselekvés.
Akkor azt kell mondanom önnek, hogy visszakanyarodunk majdnem a legelső kérdéseink egyikéhez. Ilyen szempontból nézve ezerszer veszélyesebbnek látom egy háború lehetőségét, mint olyan szempontból nézve, hogy egy polgárháború hogyan fordul be bele egy háborúba. Érti, amit mondok?
Értem a
mondandóját. Inkább egy dilemma ez.
Igen, értem én, de én úgy gondolom, hogy csatlakoznék az előttem szóló szakértő urak véleményéhez. Úgy gondolom, hogy nem lesz belőle háború. Senkinek nem érdeke az igényeket pattanásig feszíteni kell, a húrokat pattanásig feszíteni kell, mert az érdekek azok dominánsak mindkét oldalon. És úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem fog annyit beáldozni Ukrajnáért, mint amit az oroszok gondolják, vagy tesznek azért, hogy megtartsák.
Jaj, de csúnya volt ez a mondat, nem azért, mert ön mondta. Akkor megragadom az alkalmat azonnal, hogy meghívjam a következő Ukrajna elemző helyzetünkre. Messze nem végeztünk, még akár alapszinten sem az eseményekkel.
Igen, még a helyzetnek sincs vége, sajnos.
Így van, igen. A mai kontingens különkiadásunkban velem volt a stúdióban dr. Cseri Ferenc, akinek ezúttal is köszönöm, és akinek már mondtam, hogy visszavárjuk önt.
Köszönöm szépen.
A telefonon pedig virtuális vendégként velünk volt dr. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő, illetve Kis László biztonsági szakértő. Most már azt kell mondanom, hogy talán ők is állandó, de mindenképpen visszatérő szakértünk. A stúdióban a kontingens külön kiadásában még Tóth Mónikát lehetett hallani. Köszönöm Kánya Lászlónak a technikai segítséget. És ha minden igaz, akkor a Dark West megérkezett? Vagy sem? Nem érkezett meg, viszont végünk van azonnal. Viszont hallásra.